Második fejezet. A két holló, aki egymásnak a szemét nem válja ki. Péter halkan nyitotta fel az ajtót, és súgva jelenti: jön a filiszteus. Erre a szóra a mentor és a növendék egyszerre felugrott a kerevetről. Gyorsan be a kápolnába, énekeld a litániát. Jögy, Úrfi és a vicéje rohant a kápolna ajtónak. A kegyes neveltetéshez az is megkívántatott, hogy házi kápolna legyen helyben, és azonnal megkezdődött odabenn az éneklés. Mire a filiszteus benyitott a pipázó ajtaján, már a legénykék el voltak távolítva, s hangzott a Péter litániája az ajtón keresztül. A konziliáriuszt értették a filiszteus alatt. A fiúkat csak el lehetett odábbítani, a sakfigurákat is a ládába dobni, de a dohányfüst már nem volt eltüntethető. És az már olyan sűrű felleget képezett, hogy a látogató alig látott benne, s rögtön elkezdett prüszkölni tőle, amint az ajtón belépett. Az alatt legalább összeszedhette magát a mentor. Helfgott! Conducat sanitati, prosit! Ha-ha, ezt nevezem aztán füstnek, krákokott a konziliáriusz, kockás zsebkendőjével vigasztalgatva az orrát. Egyedül méltóztatott így telepipázni a szobát? Hát már ez nekem így szokásom. Mert az semmiképpen nem volna megengedhető, hogy Giorgiót megtanítsa a dohányzásra. Dehogy tanítom, tartva magam a legszigorúbb pedagógiai és dietetikai regulákhoz. De hát minek köszönhetem méltóságod részéről ezt a megduplázott szerencsét? Elfelejtettem valamit. Egzámen végeztével a grófocska egy kalligrafikus epistolát szokott írni ilyen tartalommal. Serenissima principessa, si vales, valeas, ego quidem valeo. Hodie de possui examen ultra libet coram domino per illustrissimo consiliario deinde coram domino reverendissimo guardiano negnon coram magnifico domino prorectore omnibus numeris solutus osculor vestras manus obediendissimus Georgius. Fordításban. Kegyelmes hercegnő, ha jól vagy, légy jól, én ugyan jól vagyok. Ma tettem le az egzáment a méltóságos konziliárius úr, a főtisztelendő Guardián úr és a nagyságos prorektor úr előtt. Minden pontban megoldva. Csókolom kegyelmet kezeit, legengedelmesebb Györgye. Ezt egy igen magas védasszonya az ifjúnak követeli tőlem, akit a sorsa nagyon érdekel. Ezért kár volt méltóságodnak az asztmájával ennyi garádicson felfáradni. Ezt a levelet majd el fogom küldeni méltóságodnak a kvártéjára, vagy az udvari kancelláriába. De én nekem múlhatatlanul kötelességemmé van téve, hogy az ifjúcska saját szemeim láttára írja meg ezt a levelet. És én a kötelesség teljesítésében tetszik tudni, hogy rigorózus vagyok. Ad amussim rigozórus. In presencia mea kell neki az episztolát megírni. Vámmána úr meg volt akadva. A vice a megexaminált Péter most már inas ruhában van. Ha a konziliárius most benyit a kápolnába, egy ifjú helyet fog találni kettőt. Az úrfi öltönyt az a másik viseli. Tetszik hallani, hogy ő most az ájtatosságát végzi, a litániát énekli. Nem szabad őtet háborítani. De majd egyszer a litániának is vége lesz. Megvárom, míg előjön. De úgy látom, hogy árt a per illustrisnak a dohányfüst. Talán méltóztatnék az iskolába átsétálni, úgyis ott vannak az íróeszközök. Hehehe, nevetett a méltóságos úr kedélyesen döcögtetve az abdomenét. Minek játszanak komédiát egymás előtt az augurok? Azt hiszi, Van Mána úr, hogy én nem látok át a szitán, hogy engem lehet az orromnál fogva körül hurcolni? Talán éppen olyan pámsábel vagyok, mint az a két másik úr, aki engedi magát. Überden löffel, bármíren. És nem tudom, hogy az a sieder, aki a mi szédáinkra a feleleteket elrecsitálja, nem a Conte Giorgio, hanem annak az inasa, a Künzli Péter. Erre a mentor meghőkölt. Konziálius azonban kordialiter hátba ütötte, és erre ő is elkezdett kacagni, és aztán kacagtak jovialiter duedben. Ez meglévén a konziálius úr, hogy bebizonyítsa, mennyire jó kumpán, maga is fölvette egy pipát a tartóról, megtöltötte a dohányos bőrböncéből, és rágyújtott. Azzal lehetett infilálni a konfidens diskurzust. Jó dohány, csak hogy ez már volt az Abaldóban, de nekem sokkal jobban, minden évben kapok egy bált. Igazi verbelét itt svarcolva, ugyanaz a magasrangú patróna küldi, aki ez a levél íródik. Majd küldök belőle neked, már tegezték egymást. Ágó gráciász, de abból ne adj annak a fiúnak, mert magyar dohány. Tudod, annak a másik fiúnak. Bammana úr sietett a meggyújtott fidibusszal ismét felszítani vendégének beszéd közben kialudt pipáját, aki szitta is, beszélt is. De hát mondd csak nekem, pajtás. No, tudod, előre bocsájtom, hogy én mindenről pontosan vagyok informálva. Nem hiába fut össze a mi kezünkben minden fonala a titkos políciának. Hát mondd meg nekem, micsoda abszurdus gondolat az tetőlet három magiszterrel tanítatni mindenféle tudományokat egy inas gyereknek, akit az egzámen alkalmával, mint Dzsunki Giorgio grófocskát mutatsz be a hivatalos küldöttségnek. Hát az igazi Dzsunki Giorgio mit tanul azután? Semmit. Semmit? No, a nyomtatás olvasására megtanítottam magam. Ezt is csak úgy vehettem rá, hogy a De Sacchi féle bibliai történetek illusztrált kiadását adtam a kezébe. Te istentelen, a De Sacchit! Mi is megloptuk azt már gyermekkorunkban. Aztán a képek kedvéért csak megtanulta a szöveget olvasni. De már írni nem tud. De hisz akkor te egyenesen a felsőbbség intenciói ellen dolgozol. Jobban ismerem én azt az intenciót, mint te, barátom. És jobban megfelel annak az én metódusom, mint az, amit ti elém szabtatok. A ti metódusok szerint ennek a fiúnak mindenféle obstrusus balgaságot össze-vissza kellene tanítani, ami nőkben az imént bőségesen gyönyörködhettél. Hát aztán mi rezultátuma lenne? Az, amit a bátyjánál observáltunk. Bármi bolondokat tanítunk is neki, azzal az elme tehetségei kifejlődnek, s mikor a házi tanítás alól kikerül, elküldik magasabb akadémiákra, s ott elfelejti a bolondokat, amiket tőlünk tanult, s beveszi. Az okosakat, a még nagyobb bolondokat. De az én metódusom szerint azzá fejlődik, és az marad, ami szerintem az ideája egy főnemesnek. Ignoráns, luxurius, prixátor, vagyis tudatlan, késóvár, verekedő. E szerint szisztémát csinálsz abból, hogy nem adsz nevelést Giorgio grófocskának? Dehogy nem adok neki nevelést. Sokkal többet fáradok vele, mint a három Stomfax regiszter a Petivel. Úgy megtanítottam vívni törrel és karddal, hogy akármelyik gavallérral kimerem állítani. Úgy tud lovagolni, mint egy pártus. A lombri játékban levágja a legrafináltabb kártyást. Énekel és gitározik remekül, csak az ultima lima van hátra. Tudod, mi ez az ultima lima? Tudom, az asszony. Még azzal is le akarod köszörültetni, és akkor aztán lesz belőle egy olyan igazi nemes ifjú, amilyennek te kívánod. Amilyennek ők kívánják, akit nem háborgatnak a nagyzás hóbortjai többé, akitől nem lehet félni, hogy mint az apja otthagyja a szép hölgy meleg ölelését, és inkább a kardja markolatát melengesse. Ez nem hagyja ott a nymfát a fámáért. Merész játék. De tudod-e, hogy a saját fejeddel is játszol egyúttal? A legfelsőbb körökben ezt nem így akarták. Még most senki sem orrontja ezt az imposztorságot, egyedül én nekem van róla biztos tudomásom. Eddig elé nem közöltem senkivel a tapasztalataimat. De nagy belső küzdelmembe került, mondhatom. Nagyon sokat kellett felrónom a közöttünk fennálló régi barátság kontójára. Ó, a felőt, igen bizonyos vagyok. Én éppen olyan régen vagyok informálva a felől, hogy te kedves barátom az én tanítványom által írott leveleket, miféle hercegasszonynak küldözött, pedig titkos políciám nincsen. Az nem más, mint Aspremont hercegné. No hát, Giorgio nénye, hebegé megzavarodva a konziliárius. Igen, Rákóczi Ferencnek a leánya. Minden jó lélek dicséri az urat. A konziárius kényelmetlenül feszengett. No, rogo humilime. Hát hiszen a principessa elől nem lehet szuprimálni, hogy ő Rákóczi Ferencnek a leánya. Hisz őnek éppen az atya birtokaiból lett egy rész donációba adva, amikor Aspremonthoz nőül adták. Ő pedig jól tudja, hogy neki két férfi testvére van. Igen, József és György, de a József felől sohasem tudakozódik. Az már jól preparálva van. Az már megkapta a vaccinációt a nagyra vágyás ellen. Egész Nürnberg ekkózik a kalandjaitól. Egyszer egy patikárius néval, máskor meg egy ötvös leányával. A patikus feleségével való kalandját már én is hallottam. De nem olyan tökéletesen, mint én tudom. Egészen az Aeneas Sylvius regénye. Euriolus és Lucrécia, amit pápa korában a szerző maga megégettetett. Csak hogy a Jóska nem volt az a vitéz Celadon, aki Euriolus a patikus hazaérkeztére elbújt. Na tudod már, hogy hová? Egy patikus előtt. Az aranyműves leányával való kalandja még cifrább. Ez a perszóna nem volt valami vesztália, sőt, mondhatnám egy valóságos Hübschlerin, akinek szokása volt a diákokat fekete kávéra meghívni magához. A Jóska totaliter szerelmes volt a Jungferbe, míg egyszer megtudta, hogy az a más diák számára is főz fekete kávét. Ekkor aztán nem ment el a leányasszony meghívására többé. Azért fölöttébb megaprehendált a Domicella, és amint a Jóska egyszer elsétált az ablaka alatt, utána öntötte a fincsából a kávét. No, képzelem, hogy a szitja ivadék milyen magyaros gorombaságot követett el rajta. Abszit, dehogy magyarosat, Pasquilt szerzett német versekben a leányra, és azt énekelt el az ablaka alatt. Német Pasquilt, egy Rákóczi ivadék. De még nem ez a legnagyobb skandaluma, ezért a Pasquillért, az a másik diák, lovagias elégtételt követelt a Jóskától. És az ifjú hős, ahelyett, hogy maga állta volna ki a menzúrába, az inasaival páholtatta el a vetélytársát. No, ez nem fogja Magyarországot fegyverbe öltöztetni. Ez lett belőle Kákonpilla a nők között, Pipogya a férfiak előtt. Hála az egeknek! Hanem az öccsében egész más vér lüktet Domine Amice. Csupa tűz, láng a gyerek! Vakmerő és megzabolázhatatlan indulatú. Amellett korához képest túlságosan kifejlett. Ha egyszer ez beszabadul a bécsi társaságba, minden családi békességet fel fog háborítani, s a gyilkos párbajok napirenden lesznek. S ha egyszer ebben felébred az ördög, akkor ez nem ismer se Istent, se pápát, se császárt. Quod Deus avertat. Csak maradjunk mi a diabólusnál. Az egyik ördögöt csak a másik ördöggel lehet kiűzni, ez az én metódusom. Akárki felelősségre von emiatt, megfelelek magamért. Csak hogy... Noli turbare, circulus meos. Jól van, hallgatni fogok. Csak kölcsönbe esik. Én is elhallgatom azt, hogy te leveleket írogattatsz az én növendékem által Aspremon hercegnőnek. De hiszen ez semmi bajt nem okozhat. Először is az episztolákat nem az igazi György princ írja, hanem írónak azok. Giorgio Giunchi gróf nevében. Künzli Péter által. Másodszor én nekem ezért a szolgálatért a principessa minden évben küld egy bál dohányt, egy vendely libazsírt, s egy vendely olvasztott vajat, ami én nekem nagyon jól esik. De hisz én nem irigylem tőled sem a libazsírt, sem a vajat. A dohányt úgyis megfelezzük kegyes ígéretet szerint. Ho-ho-ho! Nem a felét ígértem, csak kóstolód belőle. No, a felét fogod ideadni nekem. Hallgass csak rám, Domine Sodalis, hadd mondok valamit. Te ezekkel a levelekkel már eddig is rossz fát tettél a tűzre. Azt tudod, hogy György úrfinak nem szabad semmi kontaktusba jönni, még csak egy üzenetet sem váltani senkivel, aki az ő eredetét elárulhassa. Csecsemő volt, mikor az apját elfogták, s éretlen gyermek, mikor az anyjától elvették. Hát hiszen nem ő küld üzenetet a hercegnőnek. De hát, ha a hercegnő talál ő hozzá üzenetet küldeni. Ugye erre nem gondoltál? A konziális arca egyszerre hízelgő mosolyra változott. Magával hordta mindig az egész tárházát a különféle arckifejezéseknek. Hiszen ezt preveniálta éppen a te bölcs, profilaktikus metódusod. A fiúcska nem tud írást olvasni. De átadhatja neki az üzenetet valaki élő szóval. Itt már a büszke öntudat arcát tette fel a tanács úr. Ad abszurdum, a mi políciánk árgus szemei mellett semmi gyanús ember be nem jöhet a lineákon, s nem tehet egy lépést, anélkül, hogy kontrollérje alatt legyen. Elhiszem, hogy azokat a magyarokat 100 szemmel kísérik, akik 4 lóval jönnek fel Bécsbe, s a veres ökörben tokai bort isznak, vagy akik ökröket hajtanak fel a vásárra, meg akik instanciával kullognak a dikasztériumokhoz. De ki tudja szemmel tartani azt a 10 000-nyi csavargót, csőcseléket, akiktől a külváros hemzseg? Vannak olyan berkek Bécs városában, ahová a policáj be sem meri ütni az orrát. Hát azokkal meg hogy tévedne össze a te növendéked? Hogy tévedne össze? Azok mindenféle világcsaló komédiával keresik a pénzt, és bebarangolják a várost piacról piacra. S a népet nem lehet eltiltani a mulatságától. Úgy emlékezel rá, hogy mit felelt az egzámen alatt a diákunk arra a kérdésre, hogy látott-e már magyar embert? Igen, az kétjai farkasokat mutogató magyart mondá. No hát még most csak a Péter látta azt az embert, mikor velem együtt sétálni volt. Ott produkáltatta magát a Barrenhaus előtt. Hivatalos engedélye van rá. No hát nekem ez az ember gyanús. Én ismerem a világcsalók, a bohócok kategóriáit, egész etnográfiai klasszifikációjuk szerint, különösen akik itt Bécsben szoktak megfordulni. Vannak itt lengyel medvetáncoltatók, csehek produkálják a kakasviadalokat, taljánok mutogatják a majmokat. A tirolok ügyeskednek, a cigányok táncolnak és jövendőlnek, a németek marionetteket játszanak. De én még magyar embert sohasem láttam, hogy a piacon a sokaság előtt produkálta volna magát, akármiféle komédiázásból. Ez az első, s nevezetes, hogy éppen ma az egzámen után minden incidens nélkül Csak hogy éppen említeni hallotta a Péter által, a György, az igazi György, arra unszolt, hogy vezessem el őt oda Bárrenhaus elé, ahol ezt a kutya táncoltató magyart megláthatja. Természetesen lebeszéltem róla. A konziliárius megszeppent. Kívánod, hogy elfogadtassam azt az embert? Hagyd el, én valami mást fogok vele csinálni. Ebben nem szabad a rendőrségnek belekontárkodni, mert az mindent elront. Majd elfogom én azt az embert, s ki tudom, hogy kicsoda. Aztán majd ártalmatlanná teszem. Bizonyára nagy szolgálatot fogsz tenni a státusnak. De kérlek, te se beszélj erről senkinek. Hát megfelezed velem azt a báldohányt, ugye? Az egész báldohányt ide fogom küldeni.